Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad értelmére támaszkodjál. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Mózes első könyvének 37. részéből, a 37. rész első 24 verséből. Jákob pedig lakozék az ő atya bujdosásának földjén, Kánaán földjén. Ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őriz vala, bojtár volt Bilhának és Zilpának az ő atya feleségeinek fiai mellett, és József rossz híreket hord felőlük az ő atyuknak. Izrael pedig minden fiainál inkább szerette Józsefet, mivel hogy vénkorában nemzette őt, és cifra ruhát csináltatott néki. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy atyuk minden testvére közt őt szereti legjobban, meggyűlölték őt, és jó szót sem bírtak hozzászólni. És álmot álmodott József, és elbeszélte az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölték őt. Mert ezt mondta nekik: hallgassátok meg, kérlek, ezt az álmot, amelyet álmodtam. Íme kévéket kötöttünk a mezőn, és íme az én kévém felkelt és felállt, és a ti kévéitek pedig körülálltak, és az én kévém előtt meghajoltak. És mondának néki az ő bátyjai: avagy király akarsz-e lenni felettünk, vagy uralkodni akarsz-e rajtunk? S annál inkább gyűlölték őt álmáért és beszédéért. Más álmot is álmodék, és elbeszéli az ő atyafiainak, mondván: íme megint álmot álmodtam, a nap és a hold és 11 csillag meghajolt én előttem. És elbeszéli atyának és bátyjainak, és az ő atya megdorgálta őt, ezt mondva: micsoda álom az, amelyet álmodtál? Avagy elmegyünk-e én és a te anyád és atyád fiai, hogy meghajtsuk magunkat te előtted a földig? Irigykedtek azért rá az ő bátyjai. Az ő atya pedig elméjében tartja ezeket a dolgokat. Mikor pedig az ő bátyjai elmentek Sikembe, hogy az ő atyuk juhait őrizzék, ezt mondta Izrael Józsefnek: a te bátyáid avagy nem Sikemben legeltetnek-e? Jössz te, és én hozzájuk küldelek téged. Ő pedig ezt mondta: imhol vagyok. És mondanéki: menj el, nézd meg, hogy s mint vannak a te bátyáid és a juhok, és hozz hírt nékem. Elküldte tehát őt Hebron völgyéből, és elment Sikembe. Előtalálá pedig őt egy ember, mikor a mezőben bolyong vala, és megkérdi őt az az ember, mondván: mit keresel? És ő ezt mondta: az én bátyáimat keresem, kérlek, mondd meg nékem, hol legeltetnek. És mondta az ember: elmentek innen, mert hallottam, hogy ezt mondták, menjünk Dótánba. Elment azért József az ő bátyai után, és megtalálá őket Dótánban. Mikor távolról meglátták, mielőtt közel ért volna hozzájuk, összebeszéltek, hogy megöljék, és ezt mondták egymásnak: itt jön az álomlátó. Most hát gyertek, öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba, és azt mondjuk, hogy fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. Meghallotta pedig Rúben, és megmenti őt kezükből, és ezt mondta: ne üssük őt agyon. És mondanékik Rúben: ne oncsatok vért, vessétek őt ebbe a kútba, amely itt a pusztában van, de kezet ne vessetek rá. Azért, hogy megszabadítsa őt kezükből, hogy visszavigye atyjához. És lőn, hogy amint odaért József az ő bátyjaihoz, letépték Józsefről az ő felső ruháját, a cifra ruhát, amely rajta volt. És megragadák őt, és belevették a kútba, a kút pedig üres volt, nem volt benne víz. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Világ mindenség teremtője, ura és fenntartója, mindenható Isten, köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztus érdeméért mennyei atyánknak szólíthatunk téged. Köszönjük, hogy nem csak így szólíthatunk, nem csak a te igédből tudhatjuk ezt, hanem a hétköznapokból, a megtapasztalásainkból, hiszen az elmúlt héten is olyan sokszor átélhettük a te gondviselő szeretetedet, a te kegyelmedet, a te vezetésedet. Köszönjük neked, hogy te gondoskodtál testünk, lelkünk táplálásáról, és köszönjük neked, hogy a vágyat is adtad a szívünkbe, hogy eljöjjünk most erre a szent helyre, és veled találkozzunk. Köszönjük neked, hogy te most is készítettél számunkra lelki táplálékot. Köszönjük, hogy te ismered minden szükségünket, minden vágyunkat. Te látod, hogy mi az, ami igazából be tud bennünket tölteni, és meg tud minket elégíteni. Köszönjük neked, hogy te kész vagy bennünket most is megelégíteni, kész vagy most is vezetni, kész vagy most is utat mutatni nekünk. Te látod a mi szívünket, te vagy a mi szívünknek és veséinknek vizsgálója, te tudod, hogy milyen lélekkel jöttünk most ide. Te látod, hogy talán vannak itt olyanok, akik hasonló helyzetben vannak lelkileg, mint József, hogy talán nagy ígéreteik vannak tőled, de türelmetlenségük miatt át kell menni, nehézségeken át kell menni a kút mélységén. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy add, hogy ne magunkra, ne az alkalmatlanságunkra, ne a körülményeinkre nézzünk, hanem tudjuk a mi tekintetünket rád emelni, tudjunk szilárdan megállni a hitben, és azokra az ígéretekre, amiket nekünk adtál, rá tudjuk építeni a mi egész életünket. Azért könyörgünk, hogy emelj ki bennünket a mélységből, a sötétségből, és add, hogy amíg átmegyünk a halál árnyékának völgyén, fel tudjunk készülni, alkalmasak tudjunk lenni a te ígéreteidnek az elfogadására, a te ajándékaidnak az átvételére. Kérünk, így formáld a mi szívünket, a mi életünket, a mi gondolatainkat. Küldd szent lelkedet, tedd élővé és hatóvá te igédet, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal. A te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, Istennek ígéjét, úgy, ahogy írva található Mózes első könyvének 37. fejezetében a felolvasott bibliai szakaszban, amelyből ismét felolvasom a 11. verset, valamint a 19. és 20. verseket. Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei, apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Ezt mondták egymásnak. Nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, a felolvasott történetet bizonyára ismerjük sokan. Találkoztunk már ezzel a történettel, hittanórán, gyermekisten tiszteleteken, és hogyha talán címet kellene adni, személyes címet ennek a történetnek, akkor azt mondhatnánk, hogy nem más ez, mint az álomlátó kudarca. Ezt a címet adnánk, hiszen József a megbecsült állapotból a pásztor klán atyának legkedvesebb fia állapotából a legmélyebbre jut. Egy kút fenekére, egy olyan élethelyzetbe, amely semmiképpen és senki számára nem kívánatos. Gyűlölik a testvérei, meg akarják őt ölni, rabszolgaságba kerül. Azonban, hogyha egy kicsit figyelmesebben olvassuk el ezt a történetet, akkor talán egy más címet kellene adni neki. Talán azt a címet, hogy a sietség kudarca. A sietség kudarca, hiszen három fél, három szemlélet, három életvezetési stílus van előttünk, Józsefé, Jákobé és a testvéreké, és ezek a történetben egy ponton találkoznak, mégpedig abban, hogy mind a három elsiet, elhamarkodik valamit. Ki is volt ez a József? József Jákob első nagy szerelmének a fia volt. Azt írja a Szentírás, hogy azért szerette különösképpen Jákob, mert idős korában született. Sokkal jobban szerette őt, mint a többi gyermekét. Éppen ezért ennek a kivételezett, mondhatnánk mai szóval az, hogy elkényeztető szeretetnek a szimbólumaként egy csodálatosan szépen elkészített tarka, ahogy a régi Szentírásból hallhattuk, cifra, ruhát varratott neki Jákob. A ruha akkoriban és most is, már mondjuk nem a ruha teszi az ember, de mégis nagyon fontos volt, nagyon sok mindent elárult az illető társadalmi, akár a családban betöltött helyéről. És amikor József a tarka ruhát kapja meg, azt jelenti, amit tudtak egyébként a többiek, hogy kivételezett helyzetben van ez a fiú. És József mindenre okos gyermekként rá is játszott. Ő lubickolt ebben a kivételezett helyzetben, nagyon élvezhette, hiszen azt olvassuk, azt hallhattuk a történetből, hogy rossz híreket vitt a testvéreiről. Nem volt elég neki, hogy Jákob különösen szerette, ő még ezt a szeretetet, ezt a kivételezett helyzetet azzal is táplálta, hogy befeketítette az ő testvéreit atyjuk előtt. Igen, bizonyára nagyon irritáló, nagyon zavaró jelenség lehetett József az ő testvérei számára, és mindez betetőződik akkor, amikor álmot lát, és ezeket nagyon nagy sietséggel elmondja az ő testvéreinek és atyának. Az álmokról tudnunk kell, hogy milyen nagy jelentőségük volt az ókorban. Különösképpen láthatjuk ezt az Ószövetségben, de az Új Szövetség is tele van álmokkal. Gyökösi Endre, az álmok nagy tudora írta, Isten felhasználta az álmot, hogy a kiválasztottaknak ezen a nyelven üzenjen. Akik erre az üzenetre figyeltek és azt cselekedték, mindig helyesen cselekedtek, mondja a pásztorálpszichológus. Láthatjuk József történetében is, hogy milyen jelentése és milyen jelentősége van az ő álmainak. Később is, amikor Egyiptomba kerül. A modern lélektan többféle álomról tud, többféle típust különböztet meg. Érdemes végigvenni ezeket és elhelyezni József álmát is. Vannak olyan álmok, amelyek az emberi vágyak teljesítéséről szólnak. Ez a legáltalánosabban ismert álomtípus, a vágyálmok, amikor olyan dologról álmodik valaki, amit el szeretne érni, amire nagyon vágyódik az ő szíve. Aztán vannak olyan álmok, amelyek külső, vagy talán belső ingerekre reagálnak, erre születnek meg. Gyakran előfordul, hogy valaki fázik álmában, és nagykabáttal úgy álmodja meg magát, hogy nagykabátban van. Vannak hétköznapot összefoglaló, összesítő álmaink. Vannak olyan álmok, amelyek az ember útját korrigálják, ha valami jót tesz, vagy valami rosszat, azt jelzik, és terelgetik így módon az embert. Aztán vannak a tudat mélyebb rétegeiből érkező álmaink is, jövőbe pillantó álmok, aztán vannak olyanok, amelyekbe hatalmas ősképek jelennek meg. Ezeket végig tekintve feltetjük a kérdést, hogy Józsefnek a két álma, amely hasonló típusú, milyen volt? Melyik kategóriába helyezhető el? Hogyha arra gondolunk, hogy József egy fiatal serdülő ember volt, 17 esztendős, tele ambícióval, vágyakkal, akkor azt mondhatnánk, hogy bizony ez a két álom vágy teljesítő álom volt. Azt látta meg az álmában, az fogalmazódott meg az ő álmában, amit el szeretett volna érni, és amiben már részben részesült is. Nevezetesen, hogy kiemelkedik a családja köréből, és a többiek pedig leborulnak előtte. Gondolhatjuk, hogy ez az elkényeztetett fiatal embernek a vágya. Azonban, hogyha a későbbi történéseket megvizsgáljuk, akkor rájöhetünk arra, hogy ezek nem csak vágyálmok voltak. Nem csak olyan vágyak voltak, amelyekre József vágyott, hanem valóban megvalósuló eseményeket mondtak el előre József számára ezek az álmok. Igen, ő valóban kiemelkedett. Erről szól az egész józsefi történet. A probléma akkor jött, amikor József nem csak magában értelmezte ezt a két álmot, nem csak gondolkozott rajta, esetleg imádságban Isten elé tárta, hogy vajon mit jelenthet ez, hanem egyből, nagy sietséggel elmondta az ő hozzátartozóinak. Azt érezhetjük, hogy a fiatal József szinte dicsekszik ezekkel az álmokkal. Mint hogyha azt mondaná el, hogy nem elég, hogy el vagyok kényeztetve, nem elég, hogy kivételezett helyzetben vagyok, és tarka ruhába öltöztet az én atyám. Tessék, még itt vannak ezek az álmok is. Erre mit mondok? Ezt érzem Józsefnek a tettéből. Ő nagyon sietett elmondani azt, hogy kivételezett helyzetre hívta el az Isten, hogy egy különleges feladatot bízott rá. És pontosan ez lett az ő sietségének a kudarca. Nem várt, nem mérlegelte, nem emészgette ezt az álmot. Ez volt az utolsó csepp a pohárban, ami a rasszolgasághoz vezetett. Önmagát a másik fölé helyezte. Elhamarkodottan akart kiemelkedni. Azt érezzük, hogy szinte siettetni akarta az ő kiemelkedését, amely tudjuk jól, hogy az isteni terv része volt, és ezt adta tudtul az Úr József számára az ő álmában. És erre az elhamarkodott kiemelkedési vágyra, erre a kisi agresszív, másokat elnyomó, uralkodni akaró Józsefre reagál a család. Reagál Jákob, aki különösképpen szerette. De mint az atya központú társadalom, illetve az atya központú család csúcsán álló valaki, aki irányította az egész családot, nem engedheti az, hogy a legkisebb fiú ilyen igénnyel jelenjen meg, és megdorgálja. Bár Jákob is elsietett valamit az ő életében, elsiette József szeretetét. Elsiette József túlkényeztetését, és ennek meglett a következménye. De amikor az álmot előhozza József, akkor nyilvánvaló nagy józansággal és bölcsességgel megdorgálja. És ami nagyon érdekes, elmondja a Szentírás, hogy megjegyezte Jákob ezt a dolgot. Megjegyezte, hiszen József kiemelkedése az ő szívének a vágya is lehetett. Ez egy olyan vágy volt, ami valójában az akkori rendben kivitelezhetetlennek tűnt. Hiszen mindig a legidősebb fiú lett a család fő, miután az atya meghalt. És tudta ezt Jákob is, aki elvette az atyai áldást az ő bátyjától, Ézsautól. Tudta, és mégis Józsefbe látta a jövőt. Józsefbe látta, és amikor az álom elhangzik, bizonyára remény ébredt a szívébe, hogy lám, az Isten is ezt akarja. Bár az emberi rend nem ezt diktálja. Jákob megjegyezte ezt a dolgot. Dorgál, de el is gondolkozik. Bizonyára várakozó álláspontra helyezkedett, hiszen ez az ő vágyaival is egybevágott. A testvérek viszonya, akik már korábban is meggyűlölték Józsefet, és az álomra adott reakciójuk, válaszuk teljesen más volt. A kivételezés miatt gyűlölték, ami valóságos gyilkossági szándékig vezetett el. Az álomra a legnagyobb ellenszenvel válaszolnak. Ők nem gondolkodnak el rajta. Ők nem morfondíroznak el, hogy vajon Isten ezáltal mit üzenhetett, hiszen ők sokkal komolyabban vették egyébként az álmot, mint a mai ember. Nem gondolkoznak, hanem gyűlik bennük a harag, gyűlik az indulat, és a történetből kiderül, hogy elhamarkodottan, túlzó mértékben megbüntetik Józsefet. Elsietik Józseffel kapcsolatos ítéletüket, mert azért meggyilkolni valakit, mert ő kivételezett helyzetben van, nagyon erős reakciónak számít, túlzás. Rúbennel az élen meg is riadhattak akkor, amikor azt látják, hogy József nincs a kút mélyén. Elsiették tehát az ítéletüket, az irigységüket, a haragukat. Mindhárom fél elhamarkodott tehát valamit. József kiválasztottságának álmát közölte nagy sietséggel, Jákob József túlkényeztetését hamarkodta el, a testvérek pedig a szörnyű bosszút. Ezt látva, a történetet megismerve, gondolhatunk arra, hogy mi ezt nem így tettük volna. Mi keresztjének vagyunk már, sokkal empatikusabban, bölcsebben, nyugodtabban oldottuk volna meg ezt a dolgot. Azonban még mielőtt tovább mennénk, el kell ismételjem ezt a kérdést, hogy nem így tettünk volna. Aztán egy kicsit tovább gombolítva a mai életünkbe, élethelyzetünkbe megérkezve, fel kell tennünk a kérdést, hogy nem így teszünk nap mint nap. Persze mi nem forralunk gyilkosságokat, és talán nagyon törekszünk a családunkba is arra, hogy mindenkit egyenlően szeressünk. Talán nem vagyunk annyira fennhéjázóak, mint József, de mégis végig kell gondolnunk, és rá kell jöjjünk arra, hogy ezek az embertípusok, és ezek az emberi viselkedés módok, a fennhéjázó József, a kényeztető atya, az irigy testvérek, nem csak ókori jelenségek, nem csak a történetben, hanem a mai világban, akár nap mint nap, megtörténnek és találkozhatunk ilyenekkel. Találkozhatunk az emberrel, aki rosszul él a tehetségével. Az emberrel, aki rosszul él az elhívásával, a hivatásával, a küldetésével, rosszul él a hatalmával, amit kapott, mert minden hatalom felülről való, és nem az ember küzd meg érte, mert az soha nem legitim, hanem csak időszakos. Rosszul él a hatalmával, az erejével, az energiájával, mert nem szolgálatra, nem a másik emberért, hanem önmagára, az önmaga hasznára használja, és a másik elnyomására. Aztán találkozunk azzal az emberrel is, aki rosszul él a szeretetével, aki nagyon egy lényre, egy emberre koncentrálja ezt a szeretetet. Van egy nagyon pejoratív kifejezés erre, majom szeretet. Egy valakire, és bele se gondol az ember, amikor túl szeret valakit, hogy talán más is van, aki rábízatott, akit ugyanúgy kellene szeretni, vagy legalább egy kicsit jobban. Aztán találkozunk az emberrel, aki irigy. Aki irigy nem akárkire, hanem a testvérére. Különösen hangsúlyos ez az Ószövetség történeteiben. Nagyon sokszor előjön ez a testvéri irigység. Azzal a testvérrel irigykedik nagyon sok ember, aki talán a legjobban kéne szeretni. Akivel együtt kéne örülni, hogyha öröm éri. Akivel jóban, rosszban együtt kellene válvetve küzdeni és hordozni a terheket. Igen, az ember irigy. Irigy általában arra, aki a legközelebb van hozzá, akit lát. Akinek látja a gyarapodását, akinek látja az örömét, akinek látja a jólétét. Igen, mennyire mai jelenség ez is a másik kettővel együtt. És mindezt, mind a tehetséggel való visszaélést, mind a szeretettel való visszaélést és az irigységet is nagy-nagy sietséggel teszi az ember. Úgy teszi, mintha ezen az életen múlna. Elhamarkodottan él. Elhamarkodottan teljesíti a vágyait. Szeretné elérni minél előbb, hogy magasra kerüljön, hogy a kiárasztott szeretetet visszakapja. Szeretné minél nagyobb sietséggel elérni az, hogy ő is a másik szintjére emelkedjen, és az irigység elmúljon az ő szívéből. Gyakran azt láthatjuk, hogy ilyen nagy sietségben az ember elsieti nem csak ezeket a vágyakat, hanem elsieti az egész életét. Összedobja, mint egy hétköznapi ebédet, és egyszer csak azt veszi észre, hogy vége. Erről az elsietett életről szól egy történet, amelyet hadd olvassak fel. A történet címe az, hogy Élettempó. Úgy beszélték meg, hogy 5-kor a parkban találkoznak, elnézte az óráját, és már 4:30 ott volt. Dühöngött, ki nem állhatta a várakozást. Lendületes, energikus fiatalember volt, gyűlölte az üres járatot. Mérgében nem vette észre a napsugarat, nem érezte a virágok bódító illatát, nem hallotta a fák halk susogását. Mogorván vetette le magát egy nyárfa tövébe, emésztette a türelmetlenség. Az arasznyi kis szürke emberkének, aki alig látszott ki a fűből, kétszer is rá kellett kiáltania, amíg meghallotta. Tudom, hol szorít a csizma, ide néz. És ez a kis emberke azonnal levágta a morcos alak zakójának legalsó gombját, és egy másikat vart a helyére. Ha egyszer balra csavarod ezt, nem kell többé várakoznod. Hip-hop, elérsz a pillanathoz, ahol lenni szeretnél. És ahogy ezt kimondta, eltűnt. Nagyszerű, újongott a türelmetlen ember, pont erre van szükségem, és már is csavart a gombon. Ujját még le sem vette róla, már ott állt előtte mennyasszonya. Mivel úgy is eldöntött a dolog, hogy összeházasodunk, Egy gombcsavarás, és már végéhez közeledett a lakodalom. Milyenek lesznek a gyerekeim? Alig ötlött fejébe a gondolat, egy gombérintés, és már ugrándozott körülötte a fia meg a lánya. És az emelet ráépítés? Idegesít, hogy nem számítottam el magam. Csavarás balra, és a család már be is költözött. Most még a karrierem is érdekel. A választ azonnal megadta a gomb. Ott találta magát a kiszemelt, kényelmes és reprezentatív karosszékben. És csavarta a varázsgombot, a várakozás nélküli pillanat alatti beteljesülés mámora teljesen hatalmába kerítette, míg rémülten fel nem kiáltott, rettenetes félelmében a halálos ágyán találta magát. Mit nem adnék érte, ha legalább egy kicsit is vissza lehetne forgatni az egészet, hiszen még nem is jutott időm arra, hogy éljek. Még nem tudta, merje megérinteni a gombot, annyira remegett a keze, és akkor hatalmas robbanást érzett. Kinyitotta a szemét, egy kisfiút látott meg maga előtt, édesanyjával. Azonnal kér bocsánatot, mondta az édesanyja. Kér bocsánatot a bácsitól, mondtam, hogy arrébb labdálsz, mert eltalálod. Ne haragudjon, annyira sajnálom, olyan jól aludt. Biztosan valami szépet álmodott. Eddig a történet, és talán a mai világra, a mai emberre, és talán önmagunkra ismerhetünk benne, akik nagyon elsietjük az életet, és pontosan azt nem tesszük meg, amit kéne. Az Isten által ajándékozott életben egyszerűen csak élni. Élni, nem egyik vágytól a másik után hajtva, nem egyik vágytól a másik után loholva, hanem élni az ajándékkal, amit az Isten adott nekünk. Igen, bármelyik szereplő, a hatalomvágyó és a hatalomvágyban siető József, akár a túlszerető édesapa és az irigységben sietős testvérek lehetnénk mi is. Igen, talán felismerjük az egyik szereplőt a mi életünkben. És hogyha eddig tartana a történet, akár József története, akár az életét elsiető ember története, akkor szomorúak kellene legyünk. De már az Ószövetségben felviláglik, hogy van megoldás mindenre. Van egy nagyon egyszerű megoldás. Jeremiás síralmai könyvében, a 3. fejezet 26. versében így szól az ige, erre az élethelyzetre, amelyet az ember maga teremt. Jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Csendben várni akkor, hogyha a másiknál jobbnak gondoljuk magunkat. Csendben várni akkor, ha valakire túlzottan figyelünk, és másra pedig egyáltalán nem figyelünk, pedig kéne. Csendben várni akkor, hogyha az irigység tombol bennünk. Csendben várni, mert ezekből meg tudunk szabadulni. Meg tudunk szabadulni ezekből a nagyon masszív viselkedési mintákból. Meg tudunk szabadulni, mert van szabadító. Van szabadítónk az Úr Jézus személyében. Csak várakozni kell. Csak megadással kell lenni egy kicsit. Csak csöndességben kell lenni. Ahogy pont Jákob történetéből olvastuk az elmúlt héten, az, hogy amikor hazatért és szembesülnie kell a tetteivel, Ézsau becsapásával, akkor a folyóhoz érve mindenét átküldte a folyó másik oldalára, a vagyonát, feleségét, családját, gyermekeit, jószágait, mindenét, és egyedül maradt a folyó túloldalán, egyedül, és akkor szólítja meg az Isten. Ebben a csendességben, ebben a lemondásban, ebben a várakozásban. Csak várakozni kell, csak megadással kell lenni. Hiszen olyanok a mi vágyaink, mint tomboló érzéseink, mint a legvadabb rockzene, amely hangosan dübörög benne a szívünkben, hangosan dübörög az agyunkban, az akaratunkban, és tudjuk jól, hogy egy hangosan dübörgő zene mellett egyáltalán nem lehet beszélgetni, nem lehet megszólítani senkit, csak ordítozni lehet. Nem lehet beszélgetni egymással a vágyainktól, és nem tudunk beszélgetni, ami a legnagyobb gond, ő vele. Azzal a valakivel, aki alkotott, teremtett bennünket. Azzal a valakivel, aki vár arra, hogy kicsit lehalkítsuk ezt a vágyaktól túlfűtött zenét. Ezek az indulatok miatt siették el a történet szereplői felemelkedésüket, szeretetüket, haragjukat, de Isten parkoló pályára állítja őket. Ha tovább olvassuk József történetét, akkor láthatjuk, hogy József rabságba jut, mélypontba kerül. Testvéreket bizonnyal éveken keresztül a lelkiismeret furdalás és a bűnbánat gyötri, lecsendesednek. És lecsendesedik a szeretett fiút rajongásig szerető Jákob, hiszen a gyász mélységébe süllyed bele. Igen, ezek a súlyos következményei annak, ha elhamarkodjuk az indulatainkat. Mert jó várni és megadással lenni. Jó várni és megadással lenni az Úr tervének. Jó az ő tervét elfogadni. Ezzel a kis egyszerű szóval mondja el a Szentírás, hogy mit kell tennünk. Elmondja, hogy mi a jó, és erre az útra terel bennünket. Jó az ő tervét elfogadni, és megszabadulni a saját ön és világ megváltó indulatainktól, törekvéseinktől. Igen, mert a világ meg van váltva. Nekünk csak el kell fogadni ezt a váltságot. Csendesen, önmagunkba, elcsendesedve. A repülőtereken mindig van egy autó, amely a földet ért utasszállító repülőket a helyükre vezeti. Erre az autóra minden egyes országban ugyanaz a két angol szó van ráírva, aminek a jelentése az, hogy kövess engem. Kövess engem, tekinthetjük ezt egy olyan szimbólumnak, amely a mi életünkre is érvényes, amikor mi is bizony indulataink, vágyaink, sugárhajtóműveit begyújtjuk, és repülni, szárnyalni szeretnénk, és amikor landolunk, akkor ezek hasznavehetetlenek. Mert ezt a kis szelíd, csendes hangot kell követnünk, amely nem más, mint az Úr Jézus. Megadással kell lennünk, bár lehet, hogy azt gondoljuk, hogy mi is egy hatalmas erővel rendelkező szuper repülőgépek vagyunk, tele ambícióval, indulattal, vággyal, akarattal, erővel. Az Úr Jézus azt mondja, kövess engem. Kövess engem, és akkor nem marad el a megérkezés, nem marad meg el a hazaérkezés. A kegyelmes Isten József családjával volt. Velük volt, de József és a többiek elhamarkodottsága kudarchoz vezetett. Az önkéntes, csöndes várakozás helyett kényszerű és keserű várakozás lett az ő sorsuk. Általuk magunkra ismerhettünk, sietős, havzsoló, vágyaktól, indulatoktól fűtött, elhamarkodott életünkre, amely talán már, vagy még nem az úton jár, hanem saját bozottjában küzd. Álljunk meg, csendesedjünk el, és várjunk. Várjunk, mert a szabadító nem késik. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk a te ígédért, hálát adunk azért, hogy Józseffel és az ő szeretteivel voltál, és ők bármennyire is emberi módon próbálták elfogadni, értelmezni a te akaratodat, mégis végül megszabadítottad őket ebből a hiába való viselkedésből. Istenünk, az ő életükön, életpéldájukon keresztül talán a mi visszásságaink, sietségeink, indulataink, vágyaink, ember ellenes és végső soron önmagunk ellenes tetteink is előjönnek. Istenünk, ezeket előtted meg szeretnénk vallani, és ad, hogy most egy kicsit elcsendesedve, valóságos csöndben maradva hadd tudjuk ezt imádságban, személyes csöndes imádságban elmondani. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Köszönjük, hogy hozzád bármikor fordulhatunk gyermeki bizalommal. Úr Jézus Krisztus, munkálkodj a mi életünkbe, hogy tudjunk megszabadulni. Nagy szükségünk van apró, kisebb vagy nagyobb bűnökből való szabadulásra. Kérünk áld meg szeretteinkben a szeretetet, attól, hogy mi is úgy tudjuk szeretni őket, ahogy te szerettél bennünket. Áld meg családunkban, áld meg ismerősi körünket, barátainkat, rokonainkat. Áld meg ezt a gyülekezetet, amely hétről hétre a te imádásodra, neved dicsőítésére, magasztalására gyülekezik össze. Könyörgünk a nehézséget hordozókért, azokért, akik nem találták meg az utat, amely te vagy, Úr Jézus Krisztus. Könyörgünk ezért a népért, amelynek fiai, leányai, gyermekei vagyunk, amelybe hivatással rendeltél bennünket. Add, hogy megtalálja önmagát, add, hogy felébredjen. Add, hogy tudja kikapcsolni a televíziót. Add, hogy tudjon csendességben hozzád megérkezni. Urunk, ez emberileg nézve lehetetlennek tűnik, mégis bízunk a te kegyelmedben. Annak a nevében imádkozunk, aki a Golgotán vállalta a mi bűneinket, aki elhordozta mindannyiunk vétkét, és magához ölelt, hozzád vezetett mennyei atyánk, és aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.